Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. július 18-án az orosz cári család kivégzésének évfordulóján sugárzott műsorát. A mikrofonnál Kassa László.
Pénteken, július 17-én volt, 75 éve annak, hogy a hírek szerint egyébként Lenin személyes parancsára kivégezték az utolsó orosz cárt, második Miklós és családját. Az évfordulóval szinte egyidejűleg tette közzé egy jelentés az angol belügyminisztérium, amelyben megállapítják, hogy 99%-os biztonsággal a cári család tagjainak csontvázai voltak azok, amelyeket egy 1991-ben Jekaterinburgban feltárt tömegsírban találtak. Angol források szerint a dokumentum minden valószínűség szerint segít majd fényderíteni számos eddig megválaszolatlan kérdésre. Ezzel párhuzamosan kutatnak a történészek a szétesett egykori Szovjetunió levéltáraiban a kivégzés körülményei, okai, háttere után. Furcsa módon ugyanis erről az eseményről is, mint meg annyi másikról, több mint 7 évtizeden át hallgattak a szovjet tankönyvek. Mai beszélgető partnerem dr. Gosszonyi Péter, a Berni Kelet-Európa könyvtár vezetője, egyike ezeknek a történészeknek, ezeknek a kutató történészeknek. Maga is ugye többször járt az utóbbi években Moszkvában, és különösen gondolom azután kezdett érdeklődni a cári család kivégzésének körülményei után, hogy felreppent a hír, amely szerint az akkor Szovjetunióban tartózkodó későbbi magyar miniszterelnök Nagy Imre is tagja lett volna a kivégző osztagnak. Azt javaslom, hogy kezdjük is mindjárt ezzel a témával, hogyan, mikor, hol történt a cári család és a cár kivégzése. Gosszonyi Péter.
Igen, 1918. július 16-ával 17-ére vivadó hajnalon, pontosan 3 órakor történt Jekaterinburgban, az Ipatyev ház pincéjében ez a kivégzés. A kivégzés során összesen 11 főt lőttek agyon a csekkisták, mégpedig a cárt, a cárnét, a trónörököst, a 4 cári kisasszonyt, a cárnő öltöztetőnőjét, a cár komornyikját, szakácsnőt és a cári családorvosát. Ezt azért csinálták, mert ilyen utasítást kaptak a központtól. Tudnélik, július 18-án már egészen Jekaterinburgig lehetett hallani a nyugatról és keletről jövő cselégió csapatainak dübörgését, és Jekaterinburgot pár nap után föl kellett adniuk a vörösöknek. Hogy ne kerüljön a cár a fehérek kezébe, így tehát Sverdlovsk, az akkori kommunista párt elnökének utasításával, Lenin beleegyezésével megadta az engedélyt, hogy a cári családot öljék meg, gyilkolják meg. Így történt a gyilkosság.
Nos, mindenkit kivégeztek. Kérdezem ezt azért, mert az idézett angol dokumentum azt mondja, hogy a talált holttestek között nem volt ott a Cárevics és Anasztázia hercegnő csontváza. Anasztázia ugye akkor 17 éves volt, és hogyha jól tudom, a legfiatalabb cár kisasszony volt.
Úgy van. Ez még nem jelent semmit sem, mert tudjuk azt, hogy amikor aztán kivégezték őket, a július 17-én egész nap azzal foglalkozott ez a csekka különítmény, hogy Jekaterinburgtól kb. 5-6 kilométernyire különböző helyekre elrejtse és megsemmisítse, tehát földarabolja a holttesteket, és könnyen lehet, hogy a Cárevicsnek a holttestét és Anasztázia holttestét külön helyezték el. Én nekem egy kitűnő dokumentum van a kezembe, ezt azt hiszem érdemes ismertetni, egy Szokolov nevezetű orosz vizsgálóbírónak a visszaemlékezései, amelyik Németországban jelent meg 1925-ben. Őt bízta meg Kolcsak admirális azzal, hogy 1918 végén kutassa ki a cári család utolsó óráinak a történetét, és ez a Szokolov bíró ezt meg is csinálta, és sőt, 1920-ban, amikor sikerült neki elmenekülni Oroszországba, akkor a kihallgatásokat még az emigráns oroszok között is folytatta, és mint mondottam, 1925-ben, illetve előzőleg 24-ben Párizsban és 25-ben Berlinben közzétették. No már most, ez egy nagyon fontos dokumentum, mert ebben a dokumentum kötetben benne vannak a lehető legpontosabb adatok arra vonatkozóan, hogy hogyan zajlott le a cári család utolsó heteinek története, és ott találhatók azoknak a nevei is, aki a Cseka részéről, tehát a szovjet bolsevik párt terrorcsapata révéről a kivégzésekben részt vett. Így tehát mindjárt meg is válaszolhatjuk azt a kérdést, ugye, amit mindjárt az elsőnek kérdezett, hogy ugye fölrepült ez a hír az elmúlt esztendőben, hogy Nagy Imre is, az 1956-os Magyar Forradalom mártír miniszterelnöke, hogy ő is azok közül lett volna, aki ebben a Cseka különítményben részt vett a cári család kivégzésére. Hadd mondjuk meg, és kategorikusan mondjuk ki, ez nem igaz. Ez nem igaz, és ennek külön története van. De előttem van éppen Nagy Imre kihallgatási jegyzőkönyve, amit 1958-ban Budapesten a cár tárgyaláson életéről elmondott, és ebből kitudódik, hogy a cári család kivégzésének időpontjában Nagy Imre, mint magyar hadifogoly, amelyik pár hónappal ezelőtt szabadult orosz hadifogságból, 2000 kilométernyire keletre volt Jekaterinburgtól, mégpedig a mongol határ környékén, Veszni-Udinckban, ahol egy egyszerű géppuskás katona volt a Vörös Hadseregben.
Egy kicsit eltérünk ugyan a témától a következő kérdéssel, de reszkírozzuk meg, hiszen ez bennünket, magyarokat bizonyára érdekel. Kosztony úr, van valami feltevése arról, hogy kinek lehetett érdeke felröppenteni ezt az állítólagos Nagy Imre hóhéri múltjáról szóló hír?
Igen, meg tudom mondani. Grazban él egy osztrák újságírónő, aki 1992-ben egy könyvet jelentetett meg német nyelven Miklós cár és családja utolsó hónapjainak történetéről. Ez az újságírónő, akinek a neve Elizabeth Hersch, ez oroszul is kitűnően beszél, és 1990-91-ben Moszkvában kutatott különböző helyeken a könyve témájához. Valószínű, hogy eljutott az akkori KGB-hez is, és a KGB ebben az időben, 1990-91-ben ezek az évek voltak, a Gorbacsov vezette Szovjetuniónak utolsó évei, ugye meg akarták hiúsítani azt, hogy Gorbacsov bocsánatot kérjen Magyarországtól hivatalosan az 56-os beavatkozásért, katonai intervencióért. Tehát az akkori KGB-nek a érdekében állt, hogy Nagy Imrét befeketítse, és így hamis dokumentumokat adott át ennek a hölgynek, aki persze jóhiszeműen közölte. Ez a hamis dokumentum, ezt láttam, mert ebben a könyvben is benne van, ez tartalmazza annak a Cseka különítménynek a neveit, akik részt vettek ebben a kivégzésben. Itt 8 nevet sorolnak föl, ebből 4 magyar név van, és az első helyen szerepel Nagy Imre.
Igen. Térjünk most vissza a cári család kivégzéséhez. Az előbb azt mondta Gosztony úr, hogy valamennyi gyermeket kivégezték. Tehát, ugye, mint tudjuk, az évek során, az elmúlt 7 évtizedben feltűnt nyugaton egy állítólagos Anasztázia is, és egy állítólagos Cárevics is. Tehát ezek a hírek, hogy csak rögzítsük, ezek megmaradnak a bulvár sajtó színvonalán.
Igen, ezzel úgy vagyunk, mint az Álpetőfivel voltunk 1849 után.
Igen. Viszont feltűnő az, hogy több mint fél év, 8 hónap telt el a forradalom kitörése és a cár kivégzése között. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a forradalom hevében került rá sor. Volt idő arra, hogy Lenin jól megfontolja, hogy mire ad utasítást, vagy hogy mivel egyezzen bele. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy itt van bizonyos párhuzam a bolsevista gyakorlatban Nagy Imre sorsával és a cári család sorsával. Nagy Imre ugye szintén nem a forradalom leverésének hevében végeztette ki Kádár, hanem alapos megfontolás után, csak nem 2 évvel később. Nos, a kérdés, miért végeztette ki Lenin a cárt és a családját? Eleve világos volt, hogy ki fogják végezni őket?
Nem volt világos. Itt meg kell különböztetni 2 korszakot. A cár 1917. február végén, március elején mondott le, illetve mondatták le, mégpedig a februári polgári forradalomnak a hatása után. A cárt utána hagyták, hogy visszamenjen Petrográdba, ott tartóztatták le, és a Lvov-herceg kormányzata alatt, mégpedig az első hetekben házi őrizetben tartották az egész családot, Cerszkoje Szellóba, ez Petrográdtól nem messze van, ez a cári családnak az egyik nyári üdülőhelye volt. Na most volt egy ilyen elképzelés, hogy a cárt nem állítják bíróság elé, hanem megoldják a kérdést úgy, hogy mivel a cárnak rokonai vannak Angliába, valamilyen módon kijutatják Angliába. Kerenski kormány került hatalomra, akkor Kerenskinek is az volt az elképzelése, hogy a cár ellen semmiféle pert nem fog rendezni, és hogy ne legyen szem előtt Petrográdba, utasítást adott, hogy vigyék őt az Ural mögé. Így került a cár és a családja népes szolgáló személyzettel, 21 fővel Tomszkban. Most Tomszkban élték át azt, amikor Kerenski is megbukott, és Lenin és a bolsevikok kerültek hatalomra. Volt egy ilyen elképzelés még ebben az időben, 1917 őszén, hogy Tomszkból Kerenskiék Vladivostokon keresztül egy angol hadihajón elküldik a cári családot Angliába. Az angol királyi ház hajlott is arra, hogy a cári családot befogadják, de az akkori angol miniszterelnök Lloyd George erről lebeszélte az angol királyt, tudnék attól tartott, hogy a már a háborúba kifáradt angol nép, és a főleg az Angliában akkor megmutatkozó szociális feszültségek miatt esetleg lázongásokra kerülhetne a sor Angliába, hiszen a cárnak nem volt jó neve, és nem volt jó hírneve Angliában, és nem kívánták volna az angol belpolitikai viszonyt a cár jelenlétével súlyosítani. Így Lloyd George lebeszélte az angol királyt, és így az angol király nem tett semmit sem azért, hogy Miklós cárt és családját befogadja Angliába. Közben 1917. október végén tudjuk megtörtént a bolsevikok hatalomra kerülése. Lenin első időben nem törődött a cári családdal, hiszen neki a legfontosabb az volt, hogy Németországgal kössön, illetve a központi hatalmakkal kössön egy békét, hogy Oroszországban ne legyen többet háború. Tehát a Brest-Litovszki békét kötötték meg. A cári család sorsa csak akkor kezdte érdekelni Lenint, amikor Szibériában kitört a polgárháború, megerősödtek a fehérek, Kolcsak admirális hatalomra jutott, és a cseh légió és a fehér csapatok élén megpróbálták kiszabadítani a cárt.
És ekkor határozta el Lenin azt, hogy meggyilkoltatja a cárt és családját?
Nem, Lenin először át akarta hozni a cárt és családját Moszkvába, és el is indultak a Tomszból, de Jekaterinburgban megakadtak, mert a vasutasok sztrájkoltak, és nem tudták tovább vinni a cári családot. Tehát Jekaterinburgban horgonyoztak le, ott egy gazdag kereskedőnek a házát ürítette ki az helyi bolsevik szovjet, és ott őrizték a cárt. Nem lehet tudni, mit akartak a cárral. Van egy olyan verzió is, hogy a német császár azt kívánta volna Lenintől, hogy a Brest-Litovszki békét a cár is aláírásával hitelesítse. Ennek még utána kell járni, ezt nem tudjuk, hogy ez történelmi tény vagy legenda. Az biztos, hogy Lenin az első időkben, tehát 1918 márciusában, áprilisában arra hajlott, hogy a cári családot Moszkvába, az akkori Szovjet Oroszország fővárosába hozza, de mint mondottam, a transport megakadt Jekaterinburgba. A kivégzésre pedig nézetem szerint csak azért került a sor, mert amikor a fehérek, mint mondottam, megközelítették veszélyesen Jekaterinburgot, akkor nem volt rá lehetőség arra, hogy a cárt tovább szállítsák, és erre adta Lenin, illetve Sverdlovszka parancsot az urali szovjetnek, hogy a cári családot ki kell végezni, nehogy ők a fehérek kezébe kerüljön.
Akkor mindjárt közzétették a kivégzés hírét?
Pár nappal később közzétették, de hamisítva tették közzé, mert azt közölték csak a saját orosz néppel és a világgal, hogy csak a cárt végezték ki, és a cárnőt és a gyerekeket pedig ismeretlen helyre szállították.
Mikor derült aztán ki az egész tény?
Ez akkor derült ki, amikor 1918. július 25-én, tehát majdnem egy héttel a gyilkosságok után Jekaterinburgot elfoglalták Kolcsak csapatai, és ott a helyi lakosság elmondotta, hogy az Ipatyev házban volt a cár, és valószínűleg kivégezték őket, mert az éjszaka folyamán lövéseket, sortüzeket hallottak, és akkor kezdtek el kutatni a cár hol léte után.
Gosztonyi, az előbb kellett volna már kérdeznem, fizikailag hogy történt a kivégzés? A fal mellé állították őket, és géppuska szólt?
Nem. Úgy történt, hogy éjszaka fölköltötték a cári családot, és közölték velük, hogy tovább kell őket szállítani egy másik helyre, mert a fehérek közelednek. De míg az autók előállnak, és megfelelő szekerek itt lesznek, hogy elszállítsák az élelmiszert és a ruhákat, addig a legjobb, hogyha lemennek a pincébe, és ott várják meg, amíg föl nem hívják őket. Na most erre lekísérték őket a pincébe, a cárnőnek még hoztak egy széket is, hogy üljön le, a többiek ott álltak a fal mellett. Körülbelül fél órát állhattak ott, és utána lejött a cseka vezetője, egy komisszár, akit Uralból küldtek, és vele együtt lejött még 7 lett bolsevik csekkista. A lettek adták abban az időben a csekkista terroristáknak a többségét, és még 4 orosz, a nevük megvan ebben a Szokolov könyvbe, és ott ez a csekkista vezető kihirdette a cár előtt, hogy úgy határozott az urali szovjet, hogy a Romanov családnak nem szabad tovább élnie, és ez volt a jelszó arra, hogy mindenki elkezdett ott lövöldözni, és agyonlőtték ott pisztollyal és puskával a cári családot, és a kísérőket, tehát a szakácsnőt, a szobalányt, a komornikot és az orvost. Na most utána, amikor mindenki már a földön feküdt, akkor még szuronnyal mindenkit még átszúrtak, a puskatussal, muszáj ezt kimondanom, mert kérdezi, puskatussal megpróbálták az arcokat elroncsolni, hogy ne ismerjenek rá, hogyha esetleg később a fehérek őket valamilyen sírgödörbe fölfedezi, és még valamit csináltak, elkezdték keresgélni a cári családnál levő aranyakat, vagy órákat, vagy brilliánsokat, és találtak is ilyeneket, mert bizony a cár kisasszonyok ruháikba bevartak bizonyos ékszereket. Tehát ezért gondolom én azt, hogy egy ilyen mészárlás után, és a mészárlás utáni átkutatás során lehetetlenség, hogy valaki abból a teremből élve ki tudott volna menekülni.
Szörnyű. De beszéljünk most az előzményekről. Második Miklós cárról, az uralkodóról, ugye, akit 1894-ben léptettek trónra. Mit tett ez a cár, mit mulasztott mindenek előtt az utolsó években?
Hát persze most a cár és a cár utolsó évtizedeinek történetét nosztalgia borítja el Oroszországban is, nyugaton is, és sok minden negatívumot elfelejtenek. Én azért azt mondanám, hogy kezdjük a pozitívumot.
Igen.
Meg kell mondani, hogy a cári Oroszország utolsó évtizedeiben óriási kapitalista fejlődést tudtunk megfigyelni. Ennek első oka az volt, hogy voltak a cár körül olyan miniszterek, akik belátták azt, hogy Európához föl kell sorakoznunk, és főleg francia és angol tőkével megkezdték az európai Oroszország iparosítását. Nem akarok sok nevet mondani, én is most csak Stolipinnek a nevét akarom mondani, aki sokat tett ebben az ügyben, meg is gyilkolták aztán, mert ugye a kapitalizmus fejlődésével egy időben megerősödtek a szocialista mozgalmak is, többes számban mondom, szocialista mozgalmak is Oroszországban, tehát nem csak a bolsevikok szerveződtek, hanem a szociáldemokraták is szerveződtek a szocialista forradalmárok is, ennek az élén állt Kerenszky, és persze az anarchisták is. Ezek egymással is versenyben álltak, de egyben egy céljuk volt, a cárnak a despotista uralmát megdönteni. Nem volt a cári uralom liberalista, hát nem is lehetett. Jól lehet, egy párszor rákényszerítették a cárt arra, hogy hívja össze a parlamentet, hogy tartson bizonyos mértékű választásokat, de ez mindig abban az időpontban történt, amikor Oroszország gyenge volt. Például az 1904-1905-ös teljesen szerencsétlen kimenetelű, már az oroszok számára szerencsétlen kimenetelű orosz-japán háború után, vagy pedig az 1905-ös felkelés után, amit véres kézzel veretett le Miklós cár. Miklós cár megakadt a 19. században, jól lehet a gazdaság fejlődött, a politikai élet az egy helyen topogott, körülbelül 1890 színvonalán. Ezen kívül belesodvódott Miklós cár és kormánya az első világháborúba. Az első világháborúban az orosz hadsereg rengeteget vesztett emberben is. A nyugati szövetségesei Oroszországot ebben az időben, főleg 1916 után bizonyos mértékben cserben hagyták. Nem úgy történtek a dolgok, ahogy mondjuk a második világháborúban, amikor a nyugat nagy mértékben segítette a Szovjetuniót a német Wehrmachttal szemben. Szóval cserben hagyták, és ezen kívül külön problémája volt Miklós cárnak a saját családjával is, hiszen itt most csak egy nevet említek, a Rasputinnak a nevét, aki kibejárt a cári családba, és hát bizonyított tény, hogy szeretője volt a cár feleségének. A cárt az oroszok nem szerették, főleg a feleségét nem szerették, aki egy német hercegnő volt, és az volt abban az időben, 1916-17-ben elterjedve Oroszországba, hogy a német feleség, így a német feleség, jó lett megtanult oroszul is, odaidomult a cári udvarhoz, hogy a német feleség az, amelyiknek árulása folyamán ugye az orosz hadsereg a nyugati fronton, már az oroszoknak a nyugati frontján, tehát az osztrák-magyar monarchiával szemben, a német császári hadsereggel szemben ilyen nagy veszteségeket szenved. Tehát amikor 1917. februárjában egy éhséglátozás során Petrográdba kitört a forradalom, és ez napokon belül hatalmába kerítette Oroszország fő városait, akkor egyöntetű volt a kívánság, hogy Miklós cárnak el kell tűnnie, le kell mondani a trónról. Miklós cár ezt be is látta, és át akarta adni a hatalmat a bátyjának, de a bátyja nem vállalta, és erre történt aztán az, hogy megállapodtak a polgári pártok és a mérsékelt szocialista pártok vezetői abban, hogy a cárizmus ezzel megszűnik, és Oroszországot köztársasággá alakítják át.
Igen, ugye ez volt az 1917-ben, aztán, hogy volt, megelőzte a bolsevik forradalmat egy polgári forradalom, és ez kényszerített aztán lemondásra a cárt. Gosszonyor, mi történt ezekben az első, a lemondás utáni első időkben, és aztán később a Kerenszky kormány idején a cárral?
Mint mondottam, a cárt Lvov herceg visszaküldte Petrográdba, ott házi őrizetbe vették, és Szerszkoje Szkelóba, ez Petrográdtól, a mai Pétervártól, Szentpétervártól nem messzire levő kastélyban házi őrizetbe tartották, tehát őrizték őket, de szabadon mozoghattak a házon és a parkon belül, levelezést folytathattak, megtarthatták az udvartartásukat, ugye szolgálóik voltak, saját orvosaik voltak, szakácsaik voltak, és várták sorsuk eldöntését.
Na most, ugye, amikor Leninék kezére került a bolsevik pucs után a cári család, van dokumentum arról, hogy ez volt az egyedüli lehetőség, amit ön is említett, hogy Angliába menekültek volna egy angol hadihajón, és ezt az angolok aztán nem akarták később. Nem volt menekülési lehetőség máshova. Mi volt a szándéka a cárnak, a cári családnak?
Érdekes volt, ez egy jó kérdés. Érdekes volt, a cári család az belenyugodott abba, hogy lefogták, és kívülről várta a segítséget. Ők a maguk részéről semmit nem tettek, hiszen az elmúlt évtizedekben, főleg a 30-as években, ugye itt nyugaton megjelentek a cár és a cárnőnek a naplói feljegyzései, amiket ugye a fehérek Jekaterinburgban megtaláltak, és aztán magukkal hoztak az emigrációba, és ebből kiderül, hogy a cár még maga a fogság idején sem ismerte föl a saját helyzetét, és abban hitt, hogy majd az angolok, a szövetségesek őket ki fogják menteni, illetve abban hitt, hogy a Leninféle bolsevik kísérlet össze fog omlani, a polgárháború akkor már zajlott, és őt ki fogják szabadítani az ő hívei, mint például a Kolcsak admirális, és ő visszakerülhet a trónra.
Na most már a felvezetésben is említettem röviden, hogy a Szovjetunió 7 évtizedében a tény, hogy a cári családot kivégezték, nos ennek megemlítésén kívül nem nagyon beszéltek a kivégzés körülményeiről, okairól. Mivel magyarázható ez a szemérem?
Ez nekem is föltűnt, hogy az elmúlt 7 évtizedben semmiféle szovjet tankönyvben vagy történelmi könyvben a cári családról szinte semmi szó nem esett. Elmondták azt egy mondatban, hogy 1918. július 17-én az urali szovjetnek az utasítására, hogy ne kerüljön a fehérek kezében, kivégezték. Ez volt minden. Az én véleményem szerint ez azért történt, mert a bolsevikok az egész Oroszországnak a cárizmus alatt való történetét szerették volna elfelejtetni az orosz és a többi népekkel, és ugye, mint új hatalom a saját történelmükkel, tehát a bolsevik párt történetével szerették volna elkezdeni a Szovjetunió történetét. Hát nem csak a cárra vonatkozik ez, hát az 1917-es polgári forradalomról, a Kerenszki kormány időszakáról is, hát nem jelentek meg komoly könyvek, sőt, hát még a tankönyvekben is azt hiszem 2-3 oldalon tárgyalták le ezeket a dolgokat. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy ott akarták kezdeni a Szovjetunió történetét, ahol Lenin hatalomra kezdett.
Igen. Most pedig lépjünk egy nagyot a mába. Érdekel vajon valakit a mai Oroszországban a cár személye, a cári család sorsa, vagy pedig megmarad ez, ahogy az előbb már említettem, Anasztázia szintén a nyugati bulvár sajtót csemegéjének?
Én azt hiszem, ez nem áll Oroszországban, mert Oroszországban, ha nem is komoly mértékben, de vannak most megint olyan csoportok, politikai csoportocskák, amelyek ugye a cári családnak a rehabilitációját kívánják, sőt ugye politikai vonatkozásban is hajlanak arra, hogy ott folytassák a történelmet, ahol 1917. február 28-án abban maradt. Ehhez hozzá kell vetni még azt is, ugye, hogy az emberek szeretnek nosztalgiázni, és keresik a történelmi gyökereket, ahonnan újra el lehetne kezdeni Oroszország történetének folytatását, kiiktatva belőle azt a 75 esztendős bolsevik uralmat, amely végsősorban Oroszország számára csak vért, szenvedést, és megint csak azt mondom, vért és nagyon sok szenvedést hozott.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Gosztonyi Péternek, a Berni Kelet-Európa könyvtár vezetőjének. Hallgatóinknak pedig a figyelmet.
A Szabad Európa Rádió 1993. július 18-án sugárzott műsorát hallották. Szerkesztette Kassa László. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.